Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kultúrát, szombat reggelt kívánok! 2026. március 7-én, egy nappal a nagy általános nemzetközi nőnap előtt, ezt csak azért mondtam el, hogy én szóltam. Ez itt tehát a Civil Rádió szombat reggelije, amelyet ma is Brühl Edit szerkesztett, és a technikus hírolvasó, illetve a zenei felelősünk ma is Madarász Máté. A nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat. Berek Péter műsorvezetőt hallják, tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Kortárs művészet a gyermekgyógyítás szolgálatában átadták a Betesda Gyermekkórház Simon András épületét. Elindult az új klímatörvény civil koncepció társadalmi vitája. 200 ezer új fát ültetett el a Nemzeti Faültetés napján. 200 ezer új fát ültettek el a Nemzeti Faültetés napján. Elkészült a 2026. évi 23. országos Sas Leltár. Így még nem látod a főváros múltját, új filmalbum mutatja be a régi Budapestet. Ma folytatódik a derült, napos, csapadékmentes idő. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Kortárs művészet a gyermekgyógyítás szolgálatában. Átadták a Betesda Gyermekkórház Simon András épületét. Néhány éve még elhagyatott, leromlott irodaház volt. Ma olyan gyógyítótér, ahol a kortárs művészet, a játék és a gyermekbarát szemlélet együtt segít oldani a kórházi létfeszültségét, és teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét. A Betesda Gyermekkórház Hermina úti épülete 2026. február 27-től. A Betesda Kórház Alapítvány néhai, nagyra becsült grafikus művész kurátor emlékére Simon András nevét viseli. A cél egy olyan gyermekbarát, interaktív és játékos környezet létrehozása, amely a kortárs művészet eszközeit is a gyermekgyógyítás szolgálatába állítja. Elindult az új klímatörvény civil koncepció társadalmi vitája. Több mint 180 civil szervezet közreműködésével elkészült az új klímatörvény civil koncepciója, amelyet a kezdeményezők 30 napos társadalmi vitára bocsátanak. A javaslat célja, hogy Magyarország olyan klímatörvényt alkosson, amely felkészíti az országot az éghajlatváltozás hatásai kivédésére, világos kibocsátás csökkentési pályát ír elő, és számon kérhető garanciát tartalmaz. A társadalmi vita 2026. március 30-ig tart. A koncepció a www.újklimatörvény.hu oldalon érhető el. 200 ezer új fát ültettek el a Nemzeti Faültetés napján. A Nemzeti Faültetés napja 2026 ültetési ünnep keretében közel 200 ezer fát ültettek el 200 helyszínen országszerte, 150 csatlakozó szervezet részvételével, 40 ezer ingyenesen igényelhető facsemetével, 10 ezer résztvevő közreműködésével. Ezzel megduplázták a tavalyi rekord év ültetés számát. A 10 millió fa alapítvány a Nemzeti Faültetés napján bemutatta a Népligeti kiáltvány 10 pontját is, az alapítvány szakpolitikai és közpolitikai javaslatcsomagát. Elkészült a 2026. évi 23. országos Sas Leltár. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve idén januárban a 23. alkalommal szervezte meg a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását. A felméréshez a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei idén is csatlakoztak, így ismét a Kárpát-medence közös téli sastérképe készülhetett el. 2552 sas és 320 sólyom, összesen 17 fajhoz tartozó 23.165 ragadozó madár megfigyelésével. Így még nem látod a főváros múltját, új filmalbum mutatja be a régi Budapestet. Különleges hibrid formátumú kötet beépített kijelzőjén automatikusan induló rövidfilmek mutatják be a főváros eltűnt vagy átalakult város részeit. A 25 egyenként 2-4 perces rövidfilm több mint 700 döntően a Fortepán archívumából származó fényképekre épül. Az animatika stúdió munkatársai mesterséges intelligencia nélkül kézi technikával keltették életre a múltat. A filmeket Konda Csandrás rendezte. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, északnyugaton élénk lehet a szél, máshol nem lesz jelentős a légmozgás, délutára 13 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap sem jön jelentős változás. A napsütés legfeljebb a fölénk sodródó fátyol felhők szűrhetik. Csapadék nem várható, továbbra is nagy lesz a napi hőingás, a minimumok -4 és +5, a maximumok pedig 14 és 19 fok között alakulnak. A híreket Brüll Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégén a 47-es és a 48-as villamos nem közlekedik, a 49-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városháztér között jár, továbbá 61A villamos is közlekedik Hűvösvölgy és a Savoya Park között, szombaton 8 órától 14 óra 20-ig. A 19-es villamos nem jár Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között, az 56A villamos a Móri Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén nem közlekedik. A 41-es villamossal terelt útvonalon az Alkotás utcán és a Villány úton át utazhatnak. Itt a járat nem érinti a Móri Zsigmond körtér és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A Tököli úton kifelé a Hungária körút és a Mexikói út között sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. Várhatóan vasárnap estig. A Tököli útról befelé nem lehet balra a Mexikói útra kanyarodni. A Francia utat időszakosan lezárják a Tököli útnál. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A Villányi úton a 11. kerületben befelé a Budaörsi út előtt tart a vízvezeték javítása. A külső sávot lezárták. Sinik Zsolt, BKK Info.
she got it all. I got my kiki. And I'm crazy, but you like it.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
A magyar vármegyék egyik legnevezetesebb ellenállási mozgalma zajlott 1823-ban az abszolutista királyi hatalom törvénytelen adóztatási kísérletével szemben. A 203 éve, tehát 1823. március 30-án Eötvös Ignác királyi biztos, aki egyébként Eötvös József édesapja volt, katonai erővel feloszlatta Nyitra vármegye közgyűlését. A rendi tiltakozás hatására hosszú idő után a király kénytelen volt összehívni az országgyűlést, ami a reformkor kezdetét jelentette Magyarországon. Köszöntöm Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Most, hogy jó néhány éve újra vármegye rendszer van Magyarországon, lehet, hogy nagyon hasznos lenne egy kicsit megismerkedni azzal, hogy hogy alakult ki Magyarországon a vármegye rendszer, és mikor?
Hát maga a vármegye rendszer ugye nagyon régi időszakra néz vissza, tulajdonképpen amióta területi közigazgatás van Magyarországon, azóta vármegyék léteznek, Szent István korától fogva. Ugye azt megelőzőleg törzsi vérségi csoportokra oszlott a magyar társadalom, és ez egy nagyon-nagyon erőteljes változás volt, hogy ezeket a vérségi törzsi viszonyokat a területi közigazgatás váltotta föl, és vármegyének nevezik azóta az országnak az egyes területegységeit, hogy ezek milyen tartalommal bírtak, az korról korra változott, ugye kezdetben a királyi vármegye létezett, amelyik a királyi birtokok által voltak dominálva, és a király nevezte ki a vármegyék élén álló megyés ispánokat. Ezeket aztán a nemesi vármegye váltotta föl, ahol már a nemesi birtokok kerültek túlsúlyba, és a vármegyének a hivatalnokait a nemesség adta, és helyben választották, egészen az alispánig bezárólag, ugye csak a főispán volt, akit a király nevezett ki, és hát a polgári vármegye az pedig ugye Tisza Kálmán reformjai nyomán alakult ki a 1870-es években, amikor is a rendi, vármegyei rendi gyűléseket feloszlatták, és tulajdonképpen a központosított kormányzati rendszerbe tagolták be a vármegyéket, mint a területi közigazgatás elemeit, úgyhogy alapvetően a vármegye egy olyan fogalom, ami korról korra mindig megújult és új tartalommal telítődött föl, úgyhogy lehet, hogy van, aki anakronisztikusnak érzi a kifejezést, de hát valójában ez 900 éven keresztül egy folyamatosan fennálló igazgatási, közigazgatási fogalom volt, ami mindig az adott kornak a körülményei között létezett.
Nem biztos, hogy furcsának találja az ember, de ugye aki mondjuk 50 évet úgy élt, hogy az Andrássy út az nem Andrássy út volt, az a mai napig időnként botlik a nyelv, és azt mondja, és nem Szél Kálmán tér, hanem Moszkva tér, hát ez van, emberek vagyunk. Miért tartjuk egyébként a vármegyéket a magyar szuverenitás bástyájának?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az országgyűlés, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az országgyűlés volt elvileg az elsődleges fórum, ahol a magyar érdekérvényesítést lehetett véghez vinni a 18. században. Ugye a 18. századig a török jelenléte miatt egy diplomáciai, külpolitikai támasza is volt a magyar rendeknek, Habsburg uralkodókkal szemben, hiszen végső soron mindig itt volt egy ellensúlyként egy nagyhatalom. De onnantól kezdve, hogy a törököt kiűzték, az erőviszonyok megbillentek a dinasztia és a Habsburg uralkodók irányába, és hát a magyar rendek fő érdekérvényesítő fóruma az országgyűlés maradt, ami abból a szempontból nagyon érdekes, az egész birodalomnak a legmagasabb fóruma volt, hiszen a birodalom nyugati felében nem léteztek ilyenek, de előfordultak olyan időszakok, amikor az országgyűlés sem hívták össze a Habsburg uralkodók. Ugye volt 25 év Mária Terézia uralkodása és II. József időszaka, hogy 1765-től egyáltalán nem volt országgyűlés, és ugyanilyen időszak volt 1812-13-tól egészen 1825-ig, egy több mint egy évtizedes időszak, amikor nincs országgyűlés, pedig elvileg 3 évente kellene lennie. Ezt én, hát lehet, hogy nem egy közjogilag pontos kifejezése, de szerintem az eseményeket jól leírva nevezhetjük lopakodó abszolutizmusnak is, hiszen nem úgy, mint II. József idején deklarálták, hogy országgyűlés nélküli abszolutisztikus kormányzás van, hanem egyszerűen csak egy közjogi hiátus alakult ki, persze nagyon tudatosan. Uh-huh. A vármegyék azonban ekkor is működtek, mert hiszen a rendi monarchia keretei között a Habsburg uralkodónak nem volt olyan közigazgatási fóruma, olyan közigazgatási intézménye, ami a helyi szintig hatna Magyarországon. Tehát a végrehajtást azt még II. József sem tudta elérni, hogy a, hát csak maximum nagyon rövid kísérlet idejéig, hogy a vármegyék helyett valami más intézmény vigye, és éppen ezért a vármegyék voltak mindig, egészen ugye a polgári állam kialakulásáig, az a terület, az a fórum, ahol a magyar rendek végső soron akár meg tudták akasztani egy uralkodói rendeletnek a végrehajtását, hiszen az ő kezükben volt ott a helyi közigazgatás kezében a végrehajtás, illetve a helyi szabályoknak a megalkotása. Úgyhogy a legkeményebb abszolutisztikus időszakban is a vármegye jelentett a bástyáját, ha lehet uh-huh. fogalmazni uh-huh. a magyar rendi jogoknak, a rendi
igen. Miért pont Nyitra vármegyében pattant ki ez a balhé, hogy meg lehet oszlatni a közgyűlést, és egyáltalán miért kellett tulajdonképpen föl oszlatni?
Ugye ez egy nagyon érdekes téma. Előjáróban annyit tennék hozzá még, hogy hát nem csak Nyitrában került ilyenekre sor. Zemplénben vagy Bars megyében szintén élharcosai voltak az ottani rendek az ellenállásnak. Ugyanakkor előfordulhattak olyan vármegyék is, esetleg a török korban kipusztult és ritka nemességgel bíró vármegyék, ahol pedig kevésbé erőteljesen álltak ellen. Ugye ez az egész kötélhúzásnak a leglényegét mutatja ez a feszültség, ami ott 1822-23-ban kialakult. Ugyanis az adók megajánlása és az újoncok kiállítása a legfontosabb rendi jogok, melyeket országgyűlésen kell gyakorolni, és erre az uralkodónak is szüksége van, hiszen ha valamilyen háború, hadjárat kezdődik, akkor ahhoz elengedhetetlenek a magyar újoncok és a magyar adók. Ez a napolni háborúk idejében működött is, ott a rendi kompromisszum fönn tudott állni, hiszen az uralkodó rá volt szorulva a magyar segítségre. De amikor a lipcsei csatával Napóleon fenyegetése megszűnt, akkor 1813-tól kezdve országgyűlés sincsen a továbbiakban. Ez az az említett korszak, amit én lopakodó abszolutizmusnak szoktam csak említeni, hogy nem hirdették ki nyíltan, hogy innentől kezdve abszolutista hatalomgyakorlásra tér át a Ferenc császár és Metternich, de mégiscsak elmaradoztak az országgyűlések, és igyekeztek uralkodói rendeletekkel kormányozni az országot a törvények helyett, amiket az országgyűlés tudna megalkotni. És ugyanakkor ott az 1820-as évek elején Itáliában forradalmi mozgalmak törtek ki, és a Szentszövetség értelmében a Habsburg uralkodónak kellett beavatkozni, és ezeknek elejét venni. Ehhez azonban szükség volt újabb adóra, illetve újabb haderőre, és ezt a Magyarország gyűléstől kellett volna megigényelni. Ugyanakkor a központi kormányzatnak az agytröztjeiben próbálták kikerülni, ne kelljen országgyűlést összehívni, és ekkor jött az a mentő ötlet, hogy az utolsó megajánlás, ami még a napolni háborúk korában történt, az teljes egészében nem merítette ki az udvar, hiszen véget értek a háborúk, és ezért van olyan úgymond országgyűlés által megszavazott, de le nem hívott újonc mennyiség, meg adó mennyiség, amit az udvar még igénybe vehet, hiszen van róla országgyűlési határozat, uh-huh. csak egy évtizeddel korábbról.
Igen.
Ami hát azért lássuk be, hogy hát eléggé ki facsarása, ki forgatása a korábbi országgyűlési döntésnek, nem beszélve arról, hogy közben 2 óriási devalvációja is volt a pénznek, tehát azokkal a devalvációkkal felszorozva kívánták igénybe venni az adókat, ami hát a legsúlyosabb, hogy mondjam, justizmordnak is nevezhetjük, legalábbis a magyar rendi közvélemény szerint. És hát ebből alakult ki ez a helyzet, hogy az uralkodó leíratot küldött a vármegyéknek, hogy tessék a hátralévő adót és újoncot, amit még egy évtizeddel korábban szavaztak meg befizetni, mire a rendek és a vármegyék jelentős része azt mondta, hogy ez nem tűrhető, ez jogtalan, és éppen ezért ellenállnak. És hát volt olyan vármegye, ami a királyi dorgáló leíratokra végül is beküldte a megajánlott adót, a legellenálló vármegyék pedig ellenálltak továbbra is, és királyi biztost kellett kiküldeni hozzájuk. Ezek legendás királyi biztosok voltak, akik tényleg igen kemény eszközökkel igyekeztek a vármegyéket engedelmességre kényszeríteni, de voltak olyan helyek, például Bars vármegye, ahol a királyi biztos érkezésének hírét véve még azt megelőzőleg a vármegyei gyűlés berekesztette a működését, bezárták a vármegyeházát, és elrejtették a vármegye pecsétjét és hatalmi jelképeit is szerzetes kolostorban, illetve kiadták, hogy a királyi biztosnak sem szállást az egész vármegyében egy fogadó sem, sem előfogatott a hintójához nem adhat senki. Úgyhogy tényleg epikus a magyar rendi meg vármegyei gondolkodásnak talán a leg...
Igen. Talán még egy percünk maradt, és azt mindenképpen meg akarom kérdezni, hogy hogy függött össze a vármegyei ellenállás a reformkor elindításával?
Ugye a egyesek szerint 1825, ugye az első országgyűlés a hosszú abszolutista időszak után, és Széchenyi ugye akadémia alapító megajánlása a reformkor kezdete, mások szerint inkább 1830, de minden esetre ez a vármegyei ellenállás törte meg azt az abszolutizmust, azt a bő évtizedes konzervatív abszolutizmust, ami megelőzte a reformkort, és tulajdonképpen ez egy nagy országos politikai szerveződés volt, a vármegyék nyilván egymással is tartották a kapcsolatot ennek során, tehát azt mondhatjuk, hogy a reformkor előzményeként működő abszolutista időszaknak, hogy véget kellett vessen Ferenc császár, az nagyban a vármegyei ellenállásnak volt köszönhető, nyilván más szempontok mellett is, és hát ez tekinthető politikai értelemben a reformkor egyik nyitányának. Aztán az 1827 és 30 között zajló tárgyalások és gondolkodás szintén, de politikailag, hogy az abszolutizmus véget ért és meghátrált, ebből a szempontból nagyon fontos volt ez a 22-23-as rendi vármegyei ellenállás.
Nagyon szépen köszönjük, hogy újra rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, viszont hallásra, további jó munkát, jó egészséget kívánok.
Viszont hallásra!
Most pedig állandó rovatunk, az Ars Poetica következik, amelyet Elekes Irén Borbála szerkeszt.
A Magyar Költészet napjához kapcsolódóan indítottuk el Árszpoétika című rovatunkat. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, és helyet kapnak olyanok is, akiknek munkássága nem túl régen zárult le. Csóri Sándor 1930-ban született Zámolyon, református paraszt családban. A pápai református kollégiumban tett érettségie után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre iratkozott be. 23 évesen jelent meg első kötete, és ugyanakkor kezdte újságírói tevékenységét is. Később hosszú ideig volt a Mafilm dramaturgja. Miután ráeszmélt a Rákosi rendszer visszásságaira, kritikusan kezdte szemlélni, a Kádár korszakban pedig már az ellenzék erős egyénisége volt. Emiatt többször is megfigyelés és szilencium sújtotta, rangosabb elismeréseket ekkor még nem kapott. A 60-as évektől a népi nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt, komoly szerepet vállalt a rendszerváltás előkészítésében. Esszéírói munkásságával a műfaj egyik csúcs teljesítményét hozta létre. Sorskérdéseinkről született írásai a nemzeti önismeret elmélyítésének fontos dokumentumai. Forgatókönyvíróként és dramaturgként is maradandót alkotott. Csóri költészete csaknem 5 évtizedet fog át. A 70-es években találja meg igazi hangját, és időről időre megszületnek egy-egy korszakának nagy versei. Ezeknek jellemző ritmusa van, és tisztaság, emelkedettség lengi át őket. A magyarság sorsa miatti aggódás egy pillanatra sem szűnt meg benne, minden megszólalásának és versének hátterében ott van, még ha nem is közvetlenül. A most következő két versben holt és élő költőket idézne meg, de az értékeit fokozatosan vesztő világban sem a néhai, sem a kortárs költőket nem találja. Zenei szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Csóri Sándor, a mestereim. Hol vannak? Hol a mestereim? Valamikor még hívás nélkül is megjelentek. Jöttek a legkoraibb harangszó előtt a kihalt udvarokon át, őrültek, költők, alkoholista szentek, jöttek az éj mocsarai felől, Magyarország félbetört pünkösdi rózsájával a kezükben. Volt, aki árvízzel érkezett. Volt, aki csörömpölő simpár közül. Volt, aki sántítva, vállám bakonyi dérrel. És én moccanatlan szájukról olvastam le mindig az üzenetet. Hol időzhetnek most? Hol rostokolnak? Kivel osztják meg halálukat, mint hadifogoly társak az egyszem krumplit? Mintha szégyelnék már ezt a magába roskadt, bemocskolódott tájat és bemocskolódott küldetésüket. Csóri Sándor, még a költők sem. Annyi a vers, mint sétáló utcákon az ember. Jönnek, nyomulnak, lögdösödnek, s falhoz szorítják néha.